Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 374. adása következik. Ma este vendégeit úgy hívják, hogy Ignác József, aki a Rádió C főszerkesztője, és Forgács István, aki romaügyi szakértő, és velük arról szeretnék beszélgetni, milyen helyzetben vannak a fiatalok, közötte különösképpen a cigány fiatalok. Jó estét kívánok a hallgatóknak, és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégeinket. És mielőtt elkezdenénk igazából komolyakat beszélgetni, jó lenne, ha bemutatnátok legalábbis saját magatokat, hogy a hallgató el tudjon képzelni, hogy kikkel beszélgetek végül is, mert ugye a rádió mégsem egy vizuális műfaj. Tessék!
Ignác József vagyok, a Rádió C főszerkesztője, tehát szintén rádiós. Nem először itt a civil rádió műsorában. Teleki tér, hét alatt meg lehet minket engem találni.
Aki... És rólad mit lehet tudni, mert ugye ezt nagyon-nagyon...
36 leszek idén, mit lehet rólam tudni, 1,70-54 kg sukár cigány gyerek vagyok.
Ja, jó, köszönöm. És István?
Hát jó estét, Józsival ellentétben én első alkalommal vagyok itt a civil rádióban. Én egy 34 éves olácigány családból származó, Zalából érkező roma fiatalember vagyok. Jó magam dolgoztam jó pár helyen már kimondott a roma integrációval kapcsolatosan, és így nagyon köszönöm ezt a mai meghívást, főleg azért, mert a téma fiatalok, különösen roma fiatalok számomra is nagyon fontos. Van egy 16 hónapos fiam,
gratulálok.
Így aztán számomra is fontos, hogy lássam, tudjam, hogy mi és hogyan zajlik egy felcseperedő nemzedékkel kapcsolatosan itthon.
Akkor talán a tét is arról szól, hogy mi lesz majd vele. És mi lesz azokkal a gyerekekkel, és hogy egyébként, hogy is látjuk azokat a fiatalokat, akik manapság ugye nagyon sokszor szerepelnek a hírműsorban. Nem tudom, szinte nem is lehetne sorolni egymás után, minden nap vannak olyan hírek, amiben vannak fiatalok, akik mindenféle csúnyaságot csinálnak. Ti mit gondoltok, ez mivel magyarázható, te ráadásul média szakember is vagy, hogy mivel magyarázható, hogy ilyen sok-sok ilyen látványos, hogy tetszik, hangos hír van a rosszul működő fiatalokról?
Hát ahogy ezelőtt 100 éve úgy napjainkban is általában idősebbek, hogy fogalmazzak, be vannak rágva, nem szeretik, kicsit türelmetlenek a fiatalokkal szemben, és vice versa. Az, hogy ezeknek a túlnyomó része, főleg amit hírekben látunk, televízióban, újságban olvasunk, ezeknek most már sajnos azt kell, hogy mondjam, meghatározható része roma fiatal.
Tényleg?
Igen, tehát az, hát ahogy a műsorban beszélgetünk az oroszlányi esetről.
Hát még csak vélelmezzük,
ez van egy háttér, nem vélelmezzük, azért átnéztem egy két internetes oldalt, tehát már jó csinálatot kommentárok is vannak hozzá, sőt, ott már a, nem, mert nevesítve van így, hogy nem mondom az internetes oldalt, keressenek rá, ha akarnak, hogy ugye ott volt egy 13 éves fiatal is, szörnyű, tehát tragédiák, gyilkosságok keresztüzében és középpontjában láthatjuk, hallhatjuk, szembesülhetünk ezekkel a fiatalokkal.
Van egy elsődleges magyarázat erre, mert azért ugye ez nagyon kiveri a biztosítékot, hogy lehet ilyeneket látni, mi van ezzel? Miért van ez?
Divatja van.
Miért? Tehát, mikor te fiatal voltál?
Nem az iskolai erőszaknak, Józsi?
Nem az iskolai erőszaknak van divatja, hanem ezeket a fiatalokat kamerák elé állítani, és megbotránkoztatni. Hát emlékszel talán Pista, a Maugli, aki hónapokig rettegésben tartotta a főváros és a Blahalúza tér környékét. Tehát sokat beszéltünk a témán, és röviden szállom a gondolatot, tehát ez egy ország kapitulált egy 14 éves romániai cigány fiú előtt.
Fiatal volt,
ez 12. Föltették a közvéket, és onnantól, jó, hát lehet, hogy én onnantól datálom. Mondták azt, hogy kérem szépen, itt a fiatalok bűnöznek, gyilkolnak, fosszogatnak, és az egész rendszer élen a magyar társadalommal teljesen tehetetlen velük szemben. És folytatta, és...
Neked van erre magyarázatod?
Nem tudom, nekem igazából az jut eszembe, és ilyen szempontból szerencsések vagyunk talán mind a hárman, hogy mindannyian láttuk, hogy milyen volt a rendszerváltás előtti Magyarország. Most látjuk azt, hogy milyen az azóta eltelt 2 évtizedben Magyarország. És nyilvánvalóan nagyon sok változás történt. És talán az oktatás az egyik, illetve az egészségügy, az a két igazán kiemelt terület szerintem, ahol én úgy vélem, hogy folyamatos értékcsökkenés vagy értékrombolás zajlik, ami azt jelenti, hogy úgy gondolom, hogy mind a szabályozókban, mind a két nagy területre fordított forrásokban, mind pedig az ehhez szükséges emberi erőforrásokban, én úgy gondolom, hogy egy komoly mértékű minőségromlás zajlik.
Igen, veszélyeset mondasz, mert azt mondod, hogy a rosszabbak a tanárok, mint régen? Azt mondod,
félre ne értsd, itt azt gondolom, hogy ez csak ennek egy része bizonyos szempontból. Én arra gondolok konkrétan, hogy nyilván az oktatásban szükség van arra, hogy főleg azért hát fejlődő fiatal embereket, fiatal lányokat nevelnek, okítanak mondjuk a pedagógusok. Ha nincsen egy kellően felkészült, motivált, jó szakember gárda, teljesen mindegy, hogy a bölcsödétől egészen az egyetemi katedrákig megyünk, de ha nincsenek megfelelő pedagógusok, akkor azt gondolom, hogy főleg az átalakuló összetételű magyarországi fiatalságon belül előbb-utóbb eljutunk arra a pontra, ahol bizonyos feszültségek, amik folyamatosan várhatóan jönnek majd elő, ezekre nem lesznek jó.
Hadd kérdezem, hogy azért, mikor fiatalok voltatok,
számos területen egyébként.
Józsi, mikor te fiatal voltál, vagy te, akkor a tanárok jobbak voltak, mint most, ezt mondod?
Nem tudod, amikor meghatároztad ezt a témát, és megbeszéltük, hogy ma erről fogunk beszélni. Én 36 leszek idén.
Igen.
Tehát mondhatni engem középkorúnak, és tényleg az ember rájön, hogy rossz séma az, hogyha azt mondom, hogy az én fiatal koromat, tehát amikor a 80-as évek rendszerváltás idején általános iskolás vagy középiskolás voltam, összehasonlítani a mai időkkel.
Mert?
Nem lehet azt mondani, hogy hát bezzeg az én időmben milyen jó tanárok voltak, és mi milyenek voltunk, de a mostaniak pedig teljesen nem olyanok, mert ez sincs a suliban, meg az sincs a suliban. Tehát a szakmai gárda csapnivaló, a gyerekeket pedig meg kellene helyenként
valami történt, nem? Tehát azt mondod, hogy megváltozott valami, ugye, és mások elfogytak ugye az eszközök.
Nézd, van a Somáson. Szerintem igazán nem változott semmi. Szerintem nem lettek jobbak a tanárok, nem lettek rosszabbak a tanárok, nem lettek rosszabbak a diákok, és nem lettek jobbak a diákok. Ugyanaz a helyzet, mint ezelőtt 20 éve. Élesebben is másként látunk, másképpen reagálunk eseményekre, esetekre. Ebben van különbség viszont.
Élesebb, tehát a média miatt?
Nem csak a média miatt.
Én viszont meg Józsival egy kicsit vitatkozva arra jutok, hogy szerintem nagyon sok minden megváltozott. Tehát legalábbis ahogyan én vissza tudok emlékezni, annak idején egy tanárképzőbe eljutni mondjuk egy gimnáziumban, az bizonyos szempontból egyfajta presztist vagy rangot jelentett. Az ember szívesen ment tanárnak, úgy vélte, hogy tanárnak lenni egyfajta hivatás lehet. Ez egy nagyon érdekes kérdés lehetne, hogy most, aki tanárnak megy, az valóban hivatásának kívánja-e tekinteni, hogy ő tanár legyen, azaz valóban hisze abban, hogy amit ő majd csinálni fog, fiatal embereket készít fel az életre, ad nekik át tudást, neveli őket. Tehát, hogy az ő számára...
Kétharmad buszvezetői fizetésére, ugye erre gondolsz, ugye?
Hát én egyébként ebben a dologban még csak bele sem akarok menni, de nyilván ma azt mondani egy végzős gimnazistának, hogy ha te tanár akarsz lenni, akkor vajon miért, miben leszel motivált, ez egy érdekes kérdés lehet, mert sokak számára lehetséges, hogy leegyszerűsítem a dolgot, de szerintem ma Magyarországon tanárnak menni, főleg a fiatalabb generációk esetében egyfajta kényszerpályát jelenthet. Tehát én konkrétan emlékszem arra...
Ez biztos.
Tehát én konkrétan emlékszem arra, hogy annak idején még a fiatal tanárok, a viszonylag pályakezdő tanárok is egy egész komoly respekttel, egész komoly tisztelettel bírtak mondjuk a fiatalok körében tanárnak lenni, akár a helyi társadalom szemszögéből nézve is egészen komoly elismertség vagy megbecsülés volt, és akkoriban szóba sem került az, hogy mennyit keresnek, vagy mennyire motiváltak. Úgy érezte az ember, hogy aki tanárnak megy, az azért megy tanárnak, mert tanár szeretne lenni. És hogy én a komoly változást elsősorban abban érzem, hogy egyrészt nyilván ennek a dolognak is több oldala van, de hogy a jelen pillanatban meglévő tanári karban is, vagy tehát a tanárok között is egészen komoly változás figyelhető meg.
Jobb hiány tanárok vannak, vagy...
Ez érdekes, amit mondasz, lehetséges, és hogy az a gond, hogy ezek ilyen, tehát, hogy ilyen, tehát érdekes, tehát, hogy fordított arányosság van ebben a dologban talán, hogy amik közben a tanárok között kivesznek, vagy kihalnak ilyen csúnya szóval élve az igazi, valódi pedagógusok, és a helyükre talán kevésbé motivált, kevésbé felkészült, ahogyan te mondtad, hát ha más nincs, akkor inkább tanárok kerülnek, miközben ezzel párhuzamosan átalakulnak maguk a diákok is, gyorsul a világ, más típusú ismeretekre, más típusú tudásra van szükség, és emellé még harmadiként meg kell említeni azt is, hogy a jelenlegi magyar társadalomban egyfajta értékváltozás is végbe megy, nem mondom, hogy csökkenés, vagy javulás, vagy bármi, szerintem mindenki érti, aki kellő évet élt már ahhoz, hogy ezt lássa. Ez a három dolog együttesen okozhatja talán azt, hogy folyamatos feszültségek vannak elsősorban az általános iskolák, illetve a szakiskolák környékén, lévén ezek nagyon sok területet meghatároznak.
Azt mondta az előbb a Józsi, hogy többségében azért azonosíthatóan cigány gyerekeket is mondanak ebbe a történetbe. Ez mégis ez magyarázható, mert nagyfokú indulatról beszélünk, ugye indulattöbletek jelennek meg ezekben a jelenségekben. A cigány gyerekek több feszültséget élnek meg, azt mondjátok ezzel, vagy mit a keresem, mint a fogódzót, hogy mert ugye a média nagyon gyakran ezekkel a jelenségekkel megpróbál elintézni egy csomó helyzetet. És ez nem biztos, hogy rendben van. Azért keresünk, hogy mi van mögötte.
Lehet, hogy én sem fordítottam erre, most mondjam, események mögé nézni. Előbb-utóbb az én, hogy is mondjam, gátamon vagy falamon is átjön ez az a szándék, vagy az a látásmód, amit közvetítenek felém. Olvasok, látok, itt-ottam ott, és elhiszem, elhitetik velem, hogy ezt én tényként fogadjam el. Hogy megvan az a feszültség, valós az a feszültség, és annak a meghatározható része, 75 vagy 80%-a, annak a mögöttes tartalma, az identitás, a származás jelesül az, hogy ezek roma gyerekekről, roma gyerekek. Csekély számban jelentkezik olyan, amit esetleg láthatunk a médiában, amelynek a negatív főhőse szereplője nem roma fiatal, abból is van. De feszültségközpontú, tehát így lehetne ezt nagyjából összefoglalni.
Azért hozzá kell tenni, hogy a kriminális adatok ezzel együtt ezt nem húzzák alá, tehát azért a bűnözői statisztikák ebben a dologban nem növelik, bármennyire látványosnak tűnik a dolog, az elkövetők, cigány gyerekek száma nem lett attól sokkal több, csak többet látunk belőlük, ezt akartam mondani.
Én viszont meg érzést, András, én viszont meg arra gondolok, hogy ugyebár sokan óckodnak attól, hogy számokról, demográfiáról beszéljenek, szerintem nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ahogyan az oktatási rendszerben egyre lejjebb haladunk, úgy nő, úgy lesz egyre magasabb az iskolapadokba kerülő roma gyerekek száma.
Ez így van.
És hogy nyilván ez a tendencia folytatódni fog majd a jövőben is. Ez viszont azt is magával hozza, hogy addig, amíg mondjuk a szocializmusban rajtam kívül a gimnáziumban nem volt cigány fiatalember, vagy az általános iskolában is viszonylag alacsony számban voltunk jelen, addig ma már egy jóval magasabb számban megjelenő cigány fiatalok közösségével kell az adott iskolákban a tanároknak, hát nem azt mondom, hogy megbirkózniuk, de mindenféleképpen velük kell szembenézni.
De nem kéne akkor másként oktatni? Tehát nem biztos, hogy arról van szó, hogy tulajdonképpen nem jók a pedagógusok, hanem hogy másként kéne oktatni, mert ugye megjelent egy kulturálisan másféleképpen értelmezhető ifjúsági csoport.
Ez szerintem lehetséges.
Na most ez szakértője, pedagógusa legyen a talpának. Ezt a máskéntet, ez hogyan? Mert ugye ezt csinálják, vagy csináljuk, hogy hogyan... Te tudod mondani, de hát belőled megbeszéltük,
hogy nincs azokat a meséket és azokat a történeteket kell a tanítás eszközevé behozni, amit egyébként a gyerekek otthonról, vagy bárhol tanultak meséket. Tehát legalábbis az összes ilyen cigány diák tanítási kísérlet, azok mindig arról szóltak, hogy abból a kulturális mezőből próbálták föltámasztani az ismereteket a gyerekeknek, ahol egyébként hozták otthonról, szokásokból, mesékből is.
Ha így lenne ez, azt mondom, hogy egyel közelebb vagyunk a célhoz is, kevesebb.
Akkor hadd egyszerűsítsem le ezt a dolgot. Józsi András, mit gondoltak arról, hogy ha az Egyesült Államokban egy többségében fekete diákokkal összerakott osztálynak fekete tanára van, akkor az jó hatással lehet-e mondjuk az abban az osztályban tanuló fekete fiatalok motivációjára? Én úgy gondolom, most nyilván nem feltétlenül csak azért, mert a hollywoodi filmek is erről kellett szóljanak, úgy vélem, hogy igen. Ugyanez Magyarországon, ahogyan te is mondtad, hogy sokat kell beszélgetni erről a dologról.
Így van.
Ha én látnék cigány fiatal tanárokat, akiket esetleg a saját iskolájukban is megbecsül, pont azért az igazgató, mert másfajta szemléletet hoz, mert esetleg amit mondjuk a 30 éve pályán lévő nem cigány tanár nem tud elérni a cigány fiatalokkal, azt esetleg pont egy tehetséges fiatal pályakezdő cigány tanár meg tud tenni, akkor az nagyon sokat segíthetne. De akkor nektek teszem fel a kérdést, hogy hol vannak ezek a fiatal cigány tanárok, akik mondjuk igenis elmennek egy tanárképzőbe, igenis azt mondják, hogy visszamennek Borsodba, Szabolcsba, Nógrádba, és ők ilyen formában próbálják segíteni mondjuk a roma fiatalokat, akik nyilván, ugye Józsi, te is mondtad, egy feszültségközpontú, vagy folyamatosan feszültségekkel terhes iskolai periódusban próbálnak valamilyen végzettséget szerezni maguknak, miközben egyre nő annak a veszélye, hogy ők nem fogják tudni befejezni mondjuk az iskolát úgy, ahogyan egyébként mondjuk arra a társadalomnak, vagy a helyi közösségnek szüksége lenne.
Hogyha egy cigány fiatal, beszélünk általános iskolás korú, én is biztos vagyok, hogyha látna a közösségében, ugye, hogy a tanár ember, a pedagógus, aki beszél neki, és azt kéri tőle, hogy maradjon csendben, esetleg mondja meg, mi volt a házi feladat, segíthet feltételes módon. Hozzájárulhat ahhoz, hogy kövesse azt a fajta életmódot, pályát, értékeket, amit a pedagógus, a cigány pedagógus megpróbál neki átadni. Amikor azt te vagy bárki más azt kérdezi, hogy hol van az a akármekkora létszámú cigány pedagógus csoport, amit kellene látni, de nem látunk. Tehát olyan nagyságrendben, olyan számban nyilvánvalóan nem láthatjuk őket, mert nincs, nem beszélhetünk akkor a számról. Erről nekem speciál, konkrét statisztikám, adatom nincs, hogy hány olyan roma fiatal ember van, tudom én, 20-35 évig, aki cigány származású, hogy visszament a településére, vagy valamelyik kerületben tanít. Egyébként vannak, mert időszakonként ők is felbukkannak bizonyos hírekben, vannak is, csinálják a dolgukat, csak nincs. Uh-huh. Nem ezer emberről beszélhetünk, vagy 600-ról, hanem teszem azt 120-ról, ami ugyebár Magyarországon kíván a szertet tud szorodni. És hogyha vonatkoztathatok, mert ugye föltetjük a költői kérdést, hogyha akarjuk, nem muszáj, hogy akkor, hogyha a pedagógus képzésben, akkor miért nem fektet bárki több energiát, hogy legyenek cigány rendőrök, tűzoltók, katonák, vadakat terelő juhászok, meg pedagógusok.
Tehát
szívességgel lehetnének cigány pedagógusok is, nagyobb számban, mert az segít ugye a célon.
A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin 374. adásában Ignác Józseffel és
Forgács
Istvánnal beszélgetünk, mégpedig azokról a dolgokról, hogy egész pontosan mivel magyarázzák ők, és mivel lehetne magyarázni azt, hogy az elmúlt időben nagyon sok erőszakos jelenséget láttunk a médiában, és elég messzire jutottunk, mert legalábbis azt próbáljuk megközelíteni, hogy de jó lenne, hogy az iskolában lennének olyan pedagógusok, akik ezekkel a gyerekekkel szót tudnak érteni, és itt felvetődött a szünetben is, hogy képzeljék azt a helyzetet, hogy például az iskolában 1500 hozzáértő pedagógus, és akkor a dolgot rendbe lehet hozni, kérdezem én.
Nem, tehát ez De átadom Istvánnak nem sokára szót, de ez a legkézenfekvőbb, tehát hogy a cigány foglalkozon a cigányjal, persze más is mondta ezt, tehát hogy a nehezen kezelhető cigány gyerekekről van szó, akkor megoldások legyenek cigány tanárok. Uh-huh. Mondták ezt már korábban is, hogy persze akkor a pedagógus képzés arra kell kihegyezni, hogy legyenek cigány tanárok,
igen,
de a meglévő anyagból kell most dolgoznunk, és mondanám majd kicsit később, hogy most is ezt éppenséggel meg lehet csinálni, csak nyilván olyan együttműködés és partneri viszony kell, ami most szerintem nem adott egy iskolán belül.
Egyébként vannak nagyszerű pedagógusok egyébként, csak azok nem nagyon látszanak, úgy tűnik nekem. Azok a pedagógusok is, akik például, bocsánat, nem jelennek meg a médiában, mert nem lehet őket látni.
Nem dolgoznak.
De is bemennek azokban a bizony nehezen működő osztályokba, és a gyerekek teljesítenek, és osztályozhatóak, és hogy nem mondjam, tudnak is, nem csak osztályozhatóak, azok mögött működő pedagógusok vannak, elég jól működő pedagógusok. Hogy rosszul látom?
Hát nem én ezzel egyetértek, csak az a gondom, hogy hogy fogalmazzak, ha most tényleg abból indulok, hogy mennyi iskola van, mennyi iskolai osztály van, uh-huh, mennyi én általam veszélyeztetetnek tartott, mondjuk 9-15 év közötti roma fiatal van ezekben az iskolákban, akkor azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból nagyon-nagyon kevés.
Bizony.
És hogy Józsi említette, hogy hozott anyagban kell dolgozni. Én szerintem ma ott tartunk, és ez is egy érdekes dolog lehet, hogy a tanárok nagy része, mintha nem is akarna, hogy fogalmazzak, mintha nem is akarna már ebben a helyzetben bármit is elérni. Tehát én arra gondolok, hogyha van mondjuk Kisvárdán egy általános iskola, ahol mondjuk 30%-ban cigány fiatalok járnak abba az iskolába, akkor lehet, hogy sok esetben a tanárok feladják azt a küzdelmet, ahol ők, akár esetleg, ha motiváltak is, de célnak, vagy feladatnak, vagy missziónak tartsák azt, hogy a helyi roma fiatal gyerekből egy gimnazista legyen, egy autóbuszvezető legyen, tehát hogy egyetlen bármilyen perspektívával rendelkezzen majd a jövőre. Pont azért, mert hogy ő neki ehhez lehet, hogy már nincs elég türelme. Lehet, hogy már nem kellően motivált abban, hogy ő ebben a dologban valóban, most a hozott anyagról beszélünk, Józsi, tehát azzal a tanárral, aki valóban holnap bemegy és matematikát fogott tartani.
Most kénytelen leszek megvédeni a pedagógusokat. Szegény tanárok, mondjuk egyefene, hogy mégiscsak szeretnék, hogy buszvezetőhez legyen. A munkaerőpiac vagy a világ fogadókész erre a végzett diákokra?
Nem, mert ez szerintem közelítsük meg más oldalról.
Hogy közelítsük? Na.
Tehát amikor a tanárember, és itt javaslok csak egy kutatási témát, nézzék meg, hogy mondjuk a rendőröknél és a tanároknál mekkora arányú a kiégésnek a lehetősége. Uh-huh. Tehát mikor koppan el egy hivatással foglalkozó ember. Maradjunk ennyiben. Ha tanár, mint jó munkás ember azt csinálja, hogy matematikát tanítok, fölkészülök az órámra, leadom az anyagot, elmegyek haza, megfőzöm az embernek a vacsorát, lehet így is csinálni. Viszont én azt gondolom, hogy a tanárember, akinek egy nagyon szép hivatása van, magára van hagyva. Megcsinálja ő, tehát mert ez a dolga, ezért kapja a fizetést, mert ha nem csinálnak, akkor kirúgnák. De egyébként nem kap máshonnan szülőtől, pedagógus társaktól, helyi értelmiségiektől. Olyasfajta támogatást, ami egy, tehát ez,
egyedül van,
azt én azt mondom, hogy nagyon sokuk, és nem csak ők, de a tanárok
azon
is jellemző, magukra vannak hagyva. Tehát
Nagyvárdán.
Csak egy probléma, tehát egy olyan negatív élmény, ami azt mondja, kapitulál. Tehát én ezzel a helyzettel, én ezzel a gyerekkel nem tudok semmit csinálni, bocsánat, gyerek magára hagyom, kiközösítem, foglalkozok a jobb képességű diákokkal. És életszerű a helyzet.
Józsi, igen? Te egy gyerekről beszélsz, itt igazából nem egy gyerekről van, szóval nem egy gyereket fog magára hagyni, hanem tucatjával, mert nem egyedül vannak ezek a gyerekek.
Egy.
Világos.
Uh-huh. Jó, de ez van, ez általános.
Tehát akkor beszélünk arról, hogy van egy magára hagyott pedagógus, mondott te, nem csak felkészületlen, ha 1500 pedagógus beküldenénk képzeletben a rendszerben, képzeljük, hogy nagyszerűen működik, akkor is egyedül marad, mondott te.
Igen. Elnézést kérek. Igen.
Hadd vessek egy dolgot közben. Itt Józsi, amit mondott, kiégettség meg egyebek, ne haragudj, András. Egy nagyon fontos szót hadd említsek, és ez hiányzik mind a diáknak, mind a pedagógusnak. Nincsenek sikerek, nincsenek sikerélmények. Tehát ez nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy bármennyire is tart a kiégés felé egy pedagógus, ezt fel tudja gyorsítani azt, hogyha nincsenek sikerek. Hogyha ott a helyi kis fiatalemberből, Ricardóból én nem tudom kihozni azt, ami egyébként ő benne van, akkor az egyfajta kudarc. Minden mellett, ha nekem szembe kell néznem a kis Ricardo szüleivel is, mert hogy én hazamertem küldeni 8:30-kor, mert 6-szor kiabált rám, akkor folyamatos kudarcokat élek meg, ami nem az én, hát egyrészt nyilván az én személyes kudarcom is tanárként, ugyanakkor ebben benne van már kicsit az összes Jelenleg a társadalomban meglévő feszültség, mindez, amit mondjuk ott helyben Kisvárdán vagy Nagyvárdán lehet, hogy neki meg is kell élnie egyébként. Uh-huh. Tehát ez innentől már egy borzasztóan komplex problémát fog jelenteni, viszont az ő szűk saját körében, abban az iskolai osztályteremben, ahol ő a hivatását végzi, nincsenek sikerei. És pont ez a gond, hogy amíg ő vágyna a sikerekre, nincs, aki ebben segítse, és itt van az, hogy ő egyedül van.
Igen, csak hogyha Ricardónak nem tudsz okosakat mondani, és haza kell küldeni, akkor a Máriónak se fog az a pedagógus jókat mondani, nem veszi észre azt, hogy akkor már Máriónak van. Egyébként ma Máriónak van, üdvözlőjük őket.
Beszélhetnénk meg, mert bocsánat, nem csak a kisvárdai Ricardóról, hanem a Rózsadombi Vilmáról is, aki adott esetben, és erre is nagyon sok példa volt, negatív példa, amikor igen, úgy gondolja a Rózsadombi és Elit, akármilyen kislány, hogy ő befejezi földi pályafutását, mert senki nem vette észre, hogy tulajdonképpen neki nem jó. Ez egy szélsőséges példa, nem tudom, értitek, mire gondolok. Nem cigány specifikus a dolog, tehát itt a nem roma társadalomban is, nem roma embereknél is.
Nagyon fontosat mondasz, mert beleragadtunk a cigány gyerekek történetében. Tizenévesek nagy többsége meglehetősen elhanyagoltnak ként nő fel, és ennek most önmagában az az érdekes, hogy mi a 8. keletben dolgozunk, és nekünk pont az az érzésünk, hogy legalábbis a hozzánk járó fiatalok döntő többségének sokkal nagyobb figyelmet kapnak, mint azok a tizenévesek, akik például előtte nem a 8. keletben dolgozva, akikkel találkoztunk. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy egyébként is a nemzedék elhanyagolt, a felnőtté váló nemzedék. Ugye rendszerváltás után elképesztő nagy tehertétel ennek a mai társadalomnak, ugye? Gondolom egyetértünk. Tehát ebben a cigány gyerekek egy a sok közül, ugye?
Hát az az érdekes az egészben, hogy és akkor itt akkor viszont elmozdulhatunk egy kicsit, akkor megint kicsit az erőszak irányába, itt említed az iskolai erőszakot, hogy ebben a, tehát ahogyan te mondtad, hívjuk őket mondjuk egyfajta elhanyagolt generációnak, vagy nemzedéknek, valóban keresnek sok mindent, gyakorlatilag mindenféle pótlékokat keresnek, amivel ők úgy érzik, hogy valahol megtalálhatják a saját helyüket, ami nekünk így felnőttként borzasztóan furcsának is tűnhet.
Nem mintákat keresnek, hanem pótlékokat, nem célokat, nem utánoznak valamiket?
Én nem találok igazából célokat abban, hogy fogalmazok. Három nappal ezelőtt az egyik legnépszerűbb internetes oldalon volt egy nagyon érdekes bejegyzés, tényleg csak egy kis intermezzo, ahol valaki egy 6,5 perces videóban összegyűjtötte két közösségi portáról azokat a 10 éves fiatal lányokról készült képeket, amelyek valami döbbenetes módon mutatták be azt a valóságot, hogy ezek a fiatal lányok egész egyszerűen a nem is exhibicionizmusról van szó, hanem egyszerűen a valahova tartozni vágyásnak az igényéből adódóan gyakorlatilag teljesen megmutatják önmagukat. Tehát gyakorlatilag félmeddig pornográf képeket tesznek fel a mai fiatalok saját magukról közösségi oldalakra, mert úgy érzik, hogy jelenleg erre van szükségük. Én ezeket hívom igazából pótléknak.
Így van, mert ez nem így van rájuk szükség, legyünk őszinték.
Így van, hát nyilvánvalóan egy 13 éves lánynak nem az a célja, hogy majd egy pár év múlva valamilyen felnőtt filmben szerepeljen, és ilyen formájú jusson el oda, hanem úgy érzi, hogy amíg majd egyszer bekövetkezik valahol távol a nagy felnőtté válás, addig is neki bizonyos dolgokra szüksége van. És akkor ez megelnézést a roma fiataloknál meg lehetséges, hogy pont az, hogy a roma fiatalok meg lehet, hogy szintén, és pont azért, mert különböznek a többségiektől, szintén kicsit koncentráltabban próbálnak maguknak valamilyen típusú pótlékokat sok esetben keresni. Ez lehet az iskolával való szembenállás, ez lehet esetleg a nem roma fiatalokkal való szembenállás, de mindenképpen valami olyan pótlék, az én megítélésem szerint, ami szintén kicsit ilyen tévutakra viszi őket, és egyfajta ilyen viszonylag rövid távú örömet, vagy rövid távú valahova tartozást tud nekik biztosítani.
Mit szólsz ez a pótlék logikához?
De ez, hogy is mondjam, 88-ban is volt ilyen, ha most konkrét példát nem tudok hozni, meg 93-ban is.
Sőt, a 70-es években is.
Sőt, igen, én mehetünk volna még korábbra. A kérdés az csak az, hogy ti, illetve most akik hallgatják a Civil Rádió ezen műsorát, hogy úgy gondolhatjuk-e, kimondhatjuk-e, hogy a mai fiatalok bajban vannak. Jelentős az értékromlás. Meg kell őket menteni. Adjunk nekik most hirtelenjébe tanácsot. Tehát, hogy igaz az, vagy rosszul érzik el, hogy most valami nagyon nagy baj van a mostani fiatalokkal? Vagy kiragadunk mi is egy-egy mi példát, baj, és azt mondjuk, hogy problémá. De ezeknek a fiatalok, mikor nem volt? Tehát ez a fiatalok, tehát rájuk csodálkozom, mert tehát az én életkoromban már én már nem értek meg egy 14 éveset, egy 12 éveset pedig végképp is, ő sem engem.
De ezt azért vitatkozom, téged megértenek egy jó páran bent a kapocsba, csak úgy mondom. Csak
de sokan nem.
Igen, igen.
Tehát, hogy nem nagyítjuk föl egy picit, hogyha...
Az az igazság, hogy ez megint egy olyan kérdés, ahol nyilván nem lehet mértékkel, aha, meg számokkal összehasonlítani, hogy, jó, hogy 88-ban sokkal távolabb volt-e mondjuk egy akkori lázadni vágyó fiatal, egy akkori felnőttől, mint mondjuk ma.
Mondok neked egy példát, ami számomra negatív élmény, de ezzel foglalkozom. Tehát Roma ügyel volt attól sokért. És ugye divat volt, ez most divat, fiatal gyerekek megdobálnak vonatokat. És baleset is volt belőle, olvastam egy-két portálon, hogy ez milyen csúnya, és kiegyezték cigány tematikára, amit mondani akarok. Hogy ha visszagondolok egy-két gyerekkori csínyemre, amikor én 8-9-10 éves voltam, én azokkal a dolgaimmal ma, mint cigánybűnöző, simán honlapra kerülnék, névvel arccal. És nem voltam az, meg szerintem nem is leszek az. Tehát, hogy ha érthető a párhuzam. Nem volt, nekem is voltak dolgaim, ami